Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás, és mai vendégünk Góra Kirtan Dász, polgári nevén Gyulai Gábor.
Hare Krishna.
Hare Krishna. No, a mai műsorunk az a Krishna hívőket bemutató sorozatunk része, és hát Góra Kirtan Prabhu már nagyon-nagyon régen vesz részt a Krishna tudatos mozgalomban, és eléggé érdekes sorsa is van, úgyhogy úgy gondoltam, hogy a tisztelt hallgatóknak is ez érdekes lehet. Hadd kérdezzek meg, Góra Kirtan Prabhu, hogy te mikor csatlakoztál a Krishna tudatos mozgalomhoz?
Hát nehéz így megfogalmazni, ugye a bakták alázatosak, és akkor úgy mondhatom, hogy még nem csatlakoztam, még próbálom, gondolkozom.
Hát amióta itt vagyok, te már itt vagy. Tehát akkor...
Nem, valójában olyan 93 környékén ismertem meg igazából a Krishna tudatot, vagy akkor mondhatom, hogy úgy kapcsolatba kerültem baktákkal. Egy osztálytársam révén kerültem kapcsolatba mélyebben ugye a Krishna tudattal, és ő adott először könyveket nekem. De előtte már én voltam kétszer is Angliába, és mind a kétszer valahogy úgy mindig láttam, valahogy úgy láttam egy harinámot, vagy ott voltam a Soho templomnál, úgy néztem, hogy ez micsoda. Tehát úgy visszagondolva, akkor ezek ilyen momentumok voltak az életemben, nem egy ilyen nagy
ahogy
dolog.
Mi szoktuk mondani, elrendezések.
Igen, de hogy valahogy nem fogtam ezt.
Szóval Krishna már belobbadta a horgot, de akkor nem maradtál rá,
nem tudom, igen, akkor még nem. 87-ben Londonban láttam egy nagy harinámot, és ez nagyon megfogott, hogy egy ilyen...
Ez a harinám, ez ugye egy ilyen zenés felvonulás, amikor a Krishna hívők a Hare Krishna mantrát énekelik, csak a hallgatók kedvéért.
Igen, és ez a Trafalgar téren volt, és nagyon emlékszem, hogy ott ültem, fönt van egy ilyen, hát ez egy ilyen, mélyen van egy ilyen nagy tér, és akkor fönt van egy ilyen út, és akkor ott van egy ilyen korlát, és emlékszem, hogy ott ültem, és egyszer csak jött több száz Krishna hívő, és zenéltek, és minden. És nagyon emlékszem, hogy egy ilyen bakta mataji volt a végén, és egy ilyen alvó bakta gyerek egy nagy tilakkal a fején, az volt a végén, a harinámnak így ment a legvégén. Nagyon megfogott, de úgy egyébként meg nem. Tehát bármikor, ha találkoztam bárkivel, aki adományt gyűjtött, vagy bármilyen volt, akár Krisnás, akár bárki, mindenkit mondtam, hogy nem hagyjál békén, így van. De viszont akkor... ebben az osztálytársammal úgy találkoztam, én már akkor gyakoroltam a Krishna tudatot, és együtt jártunk költészetet tanulni, és akkor meg ilyen dolgokat is gyakoroltunk, és akkor úgy leültem vele, és beszélgettünk így, miket írtam, ő is írt régebben, és akkor mondta, hogy vannak nagyon jó dolgok, elmondtam egy pár dolgot, hogy én miket írtam mostanában, és akkor mondta, hogy ez mind nagyon jó, de van egy ilyen nagyon érdekes könyve, és akkor odaadta az önmegvalósítás tudományát, és akkor, amikor úgy olvastam, akkor egyből rögtön jöttek azok a dolgok, hogy ez az életnek a célja. És akkor olyan 94 körül már voltam ilyen programokon, akkor még a templomba, már nem csak azt hiszem, hogy 94-ben mentem föl olyan ősszel körülbelül.
Ez a Mária Remetei úton volt,
így van. Előtte megismerkedtem a egyik legrégebbi barátommal, a Purna Tattva Prabhuval, és akkor együtt ő nagyon...
Ő volt az osztálytárs?
Vagy nem, az nem, a Szőlősi Dániel volt az osztálytársam. Ő egy ismert figura, így ebből a szempontból, így a Krishna tudat kezdetéről nagyon sok baktának prédikált, és nagyon sok
baktával. Szóval mit csinál?
Nem tudom, Dani nagyon, hát 3 évig egy padba ültünk, osztálytársam volt, és egy padba ültünk. Nagyon szeretem, egy nagyon jó ember, nagyon egy ilyen művelt, nyílt ember. Most nem tudom pont, mit csinál. Neki is elég zavaros az életútja, ahogy így néha-néha bekapcsolódok. Mostanában már nem beszéltünk, tudom én, egy 3-4 éve biztos nem találkoztam vele. De a lényeg az volt, hogy Purna meg ő meg már úgy kezdte úgy gyakorolni, és akkor úgy a Dani hívott el egy ilyen programra, ott ismerte meg a Púrnát, és akkor a Púrnával, mivel ő egy zenész, én is úgy zenélgetek, hogy összejártunk, és akkor énekeltük a Hare Krishnát, gitár, basszusgitár, és akkor ott volt, amikor hetek, tehát volt, hogy egy hétig ott laktam nála, és akkor hajnalba keltünk, de még akkor nem mentem fel a templomba, és akkor már hajnalba keltünk, dzsapáztunk, főztünk, felajánlottuk, akkor zenéltünk, énekeltünk, ez volt az egész napunk, és az egész napunk így tett. És aztán utána meg fölmentem a templomba, 94-ben, végén, vége felé, és akkor úgy beindult a dolog. Akkor 95-ben elköltöztem otthonról, kibéreltünk egy lakást, ott csináltunk egy ilyen asramot, még akkor Govardhan Prabhuval, Purnatattva Prabhuval így hárman, és akkor Govardhan még akkor iskolába járt, testnevelési főiskolára, és akkor hárman kibéreltünk egy lakást, és az volt a célunk, Rám Vijay Prabhunak a vezetésével, az volt a célunk, hogy prédikáljunk, hogy csináljunk egy olyan asramot, ahol nem a templomba lakunk, mert nem, nekem még volt polgári foglalkozásom, és akkor nem hagytuk abba.
Mit csináltál?
Hát én ilyen kiállításokat szerveztem, meg ilyen nagyobb, például amikor, pont akkor, amikor krisnások lettünk, és a Púrna úgy éppen már úgy ott hagyta, mert ő ilyen, nekik meg sörfőzdejük volt, és akkor nem akart avval foglalkozni, akkor meg fölvettem. Tehát a Púrna volt az alkalmazottam egy ideig. Csináltunk kiállításokat, meg volt például az Avonnak csináltunk egy ilyen nagyobb Kempinski Hotelnek a, tehát ilyen elit,
elegáns,
igen, vagy például kint hogy hívják a, szóval egy ilyen nagy standokat csináltunk. Tehát ilyen őszi expókon.
Egy ilyen viszonylag ártatlan foglalkozás, nem mindig hentes és
viszonylag. Nem, hanem hát dekoratőrként dolgoztam, de mellette nagyon sok mindent csináltam. Az iparművészetére is jelentkeztem sokszor, de soha nem sikerült. De úgy mindig úgy valahogy közel voltam ehhez a képző, vagy iparművészeti dolgokhoz, ilyen kreativitáshoz, zenéhez is, és akkor úgy...
Szóval akkor csináltatok egy ilyen prédikáló csapatot.
Igen, igen. És ez nagyon-nagyon jól ment.
Miből ment a prédikálás? Mit csináltatok?
Hát ez úgy működött, hogy minden szombaton és vasárnapnál, nem úgy volt, hogy minden pénteken és szombaton volt nálunk program. A hétközben meg kimentünk könyvet osztani, meg szórólapozni ezekre a programokra, és amikor összegyűltek azok az emberek, akik nagyon pozitívak voltak, akkor őket meghívtuk vasárnapra a templomba. Tehát egy ilyen átmenet volt, hogy péntek-szombat nálunk voltak, és akik jók voltak, azokat már hívtuk vasárnapra.
Szuper.
És akkor vasárnap meg már ugye, akkor ott több akta volt, akkor ők több dologhoz tudtak csatlakozni, és így nagyon sok ember jött. Tehát, hogy jó volt. Ugyanakkor
tudsz mondani egy-két baktát, aki abból a merítésből még itt van?
Hát annyit tudok, hogy akik jártak, tehát nem biztos, hogy pont mi inspiráltuk őket személyesen. Értem. Tehát azért nem szeretem ezt úgy konkrétan megfogalmazni, mert óvatos vagyok, mert elképzelhető, hogy valakik magukra veszik, hogy nem a Góra Kirtanék prédikáltak, nekem a X prédikált, de megfordultak ott Nilamani Matajék, Szévita Matajék, akkor volt még egy jó pár bakta, most így hirtelen, nem jutott eszem. Matajik sok volt, de ott voltak tehát a Govardhan eleve úgy jött, hogy akkor még akkor nem költözött oda, de aztán oda költözött egy pár program, akkor a Siam Lal Prabhujék, ők is onnan jöttek. Akkor a Keleti Csabi, aki most már avatott bakta, most nem
tudom. Nem teszem a neve nekem sem.
És meg nagyon sokan úgy, akik főleg az, hogy jöttek olyan emberek, nagyon sokan, akik segítettek, tehát adományozók, Tóth Gabiék, akkor Tára Matadzsi is oda jártak később, de ez azért fontosnak tartom, hogy nem mi konkrétan prédikálni. Mi adtuk a lehetőséget, hogy találkoztak Rám Vijay Prabhuval, meg akik jöttek.
Sőt,
volt olyan...
Hát tudjuk, hogy végsősen az Úr Csétanya prédikál.
Igen.
Csak mi vagyunk az a szócső, vagy az eszköz, aki
keresztül szól. Aztán volt például Szacsinandala Maharács tartott programot nálunk. Uh-huh. 60 ember jött el. Szóval, hogy Kacsinanda Maharaj ezt teljesen annyira bírta, és akkor, tehát hogy minden szobába, minden zugba valaki ült, és akkor nekünk ez egy ilyen jó lehetőség volt. De mivel mi állandóan főztünk a Púrnában, a Púrna meg egy képzett szakács, csak 9 évig a Gellértben volt szakács.
Igen, tudom.
És akkor állandóan főztünk, tehát mindig prasádam volt nekünk, a prasádam a meditáció, és akkor...
Majd erről később kicsit részletesen jó, is kérdezlek.
Jó, és akkor az volt, hogy nagyon szerették a főztünket, tehát az emberek mindig jöttek, és ugye, hogy mindig olyan sokfélét főztünk, indiai ételeket, és még a Parama Karuna Prabhunak a szakáskönyvéből úgy talál, hogy azt tanultuk, hogy akkor miket kell, milyen ízek vannak, és aztán szereztünk Yamuna szakácskönyvet, és mindenféle dolgot úgy próbáltunk csinálni, és akkor jött az ötlet, emlékszem, hogy a Tóth Gabitól jött az ötlet, aki aztán az első éttermet ugye segített adni, meg a Farma is nagyon sokat adományozott, meg most a Vega Foodnak ugye ő a főnöke. Tehát, hogy mondta, hogy miért nem csinálunk valami ebédeltetés, mert azoknak az adományozóknak, gazdag embereknek, akiknek nincs idejük, hogy fölmenjenek a Márai Remetei útra, de viszont bakták, és szeretnének praszádomot enni, hogy itt a Moszkva téren volt ez a kis asram, a Moszkva tér közelében, hogy miért nem csinálunk mi egy ilyen kis menzát. És akkor elkezdtünk csinálni menzát, kicsit fájt a fejünk, hogy hogy fogjuk előteremteni a pénzt erre a dologra, de pár hét után ez annyira sikeres volt, hogy már annyira sok adományt kaptunk. Tehát nem úgy önfinanszírozó volt, még profitunk is volt belőle, tehát adományoztunk a templomnak. Tehát, hogy volt, amikor 20-25 ember ott ebédelt, tehát, hogy, és ezért mondtam, hogy a Tárámutacs is akkor jöttek, hogy akkor különböző adományozók, olyan személyek, akik ilyen, mit tudom én, üzletemberek, és akkor a Gabinak ugye folytatódott ez az ötlete, hogy jó, ezt csináljátok, és tök sok ember jön, és milyen jó ez a dolog, nekem van egy üres helyem, amit csináljunk meg étteremnek. Uh-huh. És akkor 96-ban akkor megnyílt a Govinda. Az első.
A Belgrádban. Uh-huh. Az viszont nagyon jó volt, mert ott volt egy egész komoly helyiség lent a pincében, ahol lehetett ilyen programokat tartani. Én is jártam már oda. Ugye én csak 2001-ben csatlakoztam, úgyhogy ez egy
nagyon sokan jártak
oda. Csak a szünetben jöhetnek le az előadásra.
De én emlékszem, hogy nagyon sok bakta járt oda, aki oda járt, aztán akkor úgy élte az életét, és aztán utána meg csatlakozott. Szóval, hogy jártak oda, és nagyon sokan, akik csak úgy eljöttek, megnézték, aztán ott voltak egy kicsit, aztán egy kis szünet, és aztán megjöttek, de hát hogy... De ez egy olyan típusú étterem volt, amit úgy mintának érdemesnek tartanék, mert mi nem kaptunk fizetést ott, hanem ott éltünk, mint úgymond egy brahmacháriként, vagy ott de nem a templomban éltünk, hanem ott az étteremben laktunk.
Ott lent aludtatok.
Igen.
Igen, igen.
És akkor ott voltak is.
A hallottak erről történeteket, de ezeket
nagyon sok, most nem. Kevés az idő rá, mondhatnék egy párat. De hogy ott aludtunk, és akkor ott volt egy külön asramunk is először, aztán meg ott lent volt.
Az Asztóriánál is. Nem,
volt az Asztóriánál is, de több helyen laktunk, szóval volt jó pár hely. De az a lényeg, hogy ez egy nagyon sikeres étterem volt, nagyon. Nagyon szerették. Jó helyen volt.
Jó helyen volt, meg szerették.
Igen,
is.
Igen.
Igen, hát... és várjál, tehát te a templomban laktál egyáltalán? Vagy aztán később a
templomban? Később laktam a templomban. Először volt az étterem. A moszkvatéri asramból az étterembe mentünk. Tehát azt feladtuk, és akkor ott prédikáltunk. Tehát úgy volt, hogy akkor... Ott főztünk, aztán amikor maraton volt, akkor főztünk és osztottunk, de állandóan szórólapoztunk, sőt, volt olyan, hogy folyamatosan harinámoztunk, tehát, hogy főzés után egy kicsit pihentünk, és akkor mentünk ki harinámozni, és akkor nagyon sok baktat megfordult, Vrishabhanu Prabhu, Padi, mit tudom én, Nitai Pranon, kint bajanoztunk, akkor sok bakta, tehát mindig volt valaki, és akkor nagyon sokat énekeltünk kint játszottunk, akkor még felszabtér volt, hogy hívják most?
Ferenciek
tere. És már át is épült, mert ugye ott úgy volt, hogy volt egy aluljáró, és az aluljáró, hogy jött föl, ott volt egy ilyen plac, ott a Ferenciek terén, és ott az egy pont egy ilyen melvéd volt, ugye, hogy ne essenek le az emberek ott az útra, és ott oda mindig oda, igen, ez így olyan volt, mint egy színpad, és mindig oda letelepettünk, meg volt még ott a Deák téren is, ott pont a könyvesbolt, a református templom, az
hiszem református, evangélikus.
Igen, tehát ott a templom előtt van egy könyvesbolt, és pont a könyvesbolt előtt, és nagyon emlékezetes volt, hogy volt egy zöldséges pont velünk szembe, és akkor kijött minket dobálni, valami izé már nagyon elege volt, hogy ott nyilván bernyákoltunk, zenéltünk, énekeltük a Hare Krishnát. És akkor a hölgy, aki ott volt a könyvesboltba, keresztény könyvesboltba kiment, és mondta az embernek, hogy azonnal kihívja a rendőrséget, ezt ne bántson minket. Tehát, hogy ezek a fiatalok nem akarnak semmi rosszat, ők csak énekelnek. Tehát, hogy megvédett minket, és ez egy nagyon jó dolog volt.
Ez egy nagyon jó dolog, és ebben az egy dologban benne van a Krisna hívőknek az egész viszonyulása más vallásokhoz, tehát a pozitív viszonyulásunk. És az, hogy ezt viszonozzák is. Tehát ezt megérzik. Igen. Tehát, hogy itt mi nem versengünk azt, hogy most ki halásza le ezt a, egyháztagot, mi csak próbáljuk az embereket Istenre hangolni.
Igen. Mi csak így énekeltünk.
Ez nagyon szép történet.
Igen, ez egy jó dolog volt. Emlékszem, még a Rishabh Bhanu Prabhuval voltam, meg ki volt még talán, nem tudom, már emlékszem, de hogy ez megvédett minket a hölgy, és ez egy jó dolog. Szóval ez volt, aztán utána voltak mindenféle, utána az volt, hogy fölköltöztünk a templomba, ott ugye az az étterem az 2000-ben talán, vagy 2001-ben szűnt meg, nem tudom, mert már én azt hiszem, hogy 99-ben, Govinda 1.
Hát az megmondom...
2001 szerintem.
Nem, mert én 2001-ben csatlakoztam, és még utána talán egy évig az még ott volt.
Nem, mert 2002-ben nyílt a másik.
Igen, de nem de volt az, olyan, hogy nem
de,
volt Govinda.
Mert úgy volt, hogy mert abban az évben, 2001-ben májusban zárt be, és mi meg októberben nyitottunk, azt hiszem októberben.
Az lehet.
De hát, hogy volt egy 5-6 hónap, amikor nem voltak, de mi az a lényeg, hogy 99-ben megkért minket Maharaj, hogy költözzünk fel a templomba, hogy összunk könyvet. És akkor másokra ráhagytuk ezt a szolgálatot, és akkor azért mondom, hogy szóval ráhagytuk, mert többen...
Ugye?
Navatár Prabhu volt ott, nem tudom, most Mádava Prabhu még volt, aki...
Gunagrahi
Prabhu volt a vezetője.
Mádava, mert igen. Még emlékszem rájuk a kis forma ruhába, pincér ruhába, hogy te hozták az ebédet.
Igen. És akkor gyakorlatilag az volt, hogy én fölköltöztem a templomba, és akkor először könyvet osztottam, ami egy nagyon igazából... Mondhatom, hogy akkor úgy gondoltam, hogy egy nagy szenvedés az életemnek, de valójában az a egyik legszebb és legjobb szakasza a lelki életemnek. Nagyon sokat tanultam, és nagyon, nagyon jó volt. Nagyon sokszor volt az, hogy egyszerűen csak nagyon sok baktát hoztam. Valahogy ez így benne van, hogy nekem nem az adománygyűjtés az a lényeg ennek a dolognak, hanem már beszélgettem az emberekkel, és akkor általában mindig az volt, hogy már olyan fogadó órán volt, hogy jöttek a fiatalok, 2-3 szemét föl is vittem. Volt az egyik, be is költözött, de aztán utána nem bírta a gyűrődést, aztán elment haza. De most valami Greenpeace-es ez a fiú, Greenpeace-ben van benne, tehát olyan nagyon jámborok. Volt egy pár ilyen fiatal, akik így voltak, és akkor... Meg akkor még volt újpesti központ, és még főzőtanfolyamokat is tartottam. Tehát, hogy az egész úgy működött, hogy reggel kimentem könyvet osztani, délután elmentem Újpestre, délután a főzőtanfolyamot tartottam, éjjel hazaértem, és akkor másnap kezdődött az egész
előadatom. Nekem is, én is voltam Újpesten. Igen, én szerencsés időben csatlakoztam, mert még a hőskornak az utolsó másodperceit elkaptam, úgyhogy én jártam az újpesti központban is. Egyébként azért mentem oda ki először, mert ugye én elkezdtem, azzal kezdtem a tevékenységemet, hogy elkezdtem adományozni, mert akkoriban rettentő sokat kerestem, és többet, mint amit el tudtam költeni a felhalmozásba. Sose hittem, a luxus soha nem érdekel, és akkor próbáltam keresni olyan hiteles jótékonysági projekteket, amihez adhatom a pénzemet, csak az a baj, hogy a jótékonyságnak a 90-valahány százaléka csalás. És ugye azért mentem ki először Újpestre, hogy megnézzem, hogy egyáltalán létezik-e ez a konyha, meg ott főznek-e ott, meg minden. Úgyhogy igen, na egy másik alkalom, amikor már úgy járogattam, akkor egy szombati napon elmentem segíteni az ételosztásban, tehát az étel főzésben, meg osztani. Ugye ott helyben étkeztették a rászorulókat. És nagy megdöbbenéssel tapasztaltam, oda jártak más felekezetűek is, tehát például megjelentek, ott mormolok is voltak néha.
Igen.
És egy szombati napon, szombaton megjelent egy zsidó. Tehát rögtön lehetett látni, ugye a fejfedő, a hajvisele, a ruhából kilógó rojtok, ugye, ami egy ilyen tradicionális vallási viselet. És megdöbbentem az, hogy szombaton, ugye, amikor nem szabad dolgozni. És akkor megkérdeztem őt, hogy hogy van ez most akkor szombaton hogy szabad itt jönni, segíteni, dolgozni? Azt mondja, a micva fontosabb a sabatnál, ezt lefordítom a magyarra, tehát, hogy a vallásos kötelesség és a jótékonyság, mint kötelesség, az fontosabb, mint a szombati munkatilalom betartása. Ez nagyon megragad bennem, mert ez így egy másik vallás részéről nagyon kiemelte az, hogy milyen fontos dolog ez az ételosztás. Tehát ez a másoknak a segítése. Ez egy emlékezetes dolog volt. Hát ugye aztán Újpesten működött egy ideig a főiskola.
Igen.
Az is ott tartott a szombatonként a levelező hallgatóknak az órákat, meg mit tudom én. Aztán egyszer csak nem tudom, talán nem emlékszel, hogy miért, de azt el kellett hagyni ezt a...
Valami az volt, hogy gyakorlatilag az önkormányzat úgy döntött, hogy ezt az épületet lebontja.
Aha.
Mert ez gyakorlatilag úgy működött, hogy egy üres épület volt, és akkor mi használhattuk. De aztán meg úgy döntöttek, és aztán most nincs is az már, meg oda már beépítették azt a telket. Tehát ezt úgy döntöttek, hogy lebontják, tehát mi meg elmentünk onnan.
Igen. Ez azért egy jó időszak volt.
Az egy nagyon jó időszak volt. Voltak emlékezetes kalandjaink, oda, ott volt az étel. Tehát az ott volt a Food for Life-nak az első ilyen konyhája, azt hiszem, talán. És jó, ez jó. De oda jártam ki főző tanfolyamokat tartani. Aztán pedig utána meg én lettem a templom commander. Ez is egy érdekes történet, ha gondolod.
Csak a hallgató kedvére, mondjuk a commander az mondjuk körülbelül olyan, mint egy ilyen gondnokságvezető, vagy valamilyen
hát
üzemeltetésvezető.
Kicsit másképp nézett ki régebben, mert az azt jelentette, hogy gyakorlatilag a bakták lelki gyakorlataira is felelős személy volt a templom commander, ami nem csak azt jelentett, hogy a rend, tehát nem csak a külsődleges, anyagi, vagy mit tudom, durva fizikai rendet fenntartása volt a feladata, hanem az is a feladata volt, hogy ugye rendesen menjen a baktáknak az étkeztetése, mindenki kapja meg a megfelelő dolgait, akkor mindenki keljen föl reggel, mindenki feküdjön le időben, tehát ilyen elég összetett és komplex feladat volt a templom commander, amellett az összes vasárnap programot is ugye ő ugye szervezte abból a szempontból, hogy az összes ilyen mit tudom én, amiket kellett, meg kellett csinálni, azokat ő ellenőrizte le, hogy ez meglegyen.
No, ez egy új fejezet volt az életedben, úgyhogy akkor ezt egy kis zene után folytatjuk, és hallgatjuk az érdekes történeteket.
Oh,
Nos, zene után folytatjuk. Itt a Góranga, az Indiai Védikus Kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és mai vendégünk Góra Kirtan Prabhu, polgári nevén Gyulai Gábor, és folytatjuk izgalmas és fordulatos életének történetét. És arról kérdezném, ugye már itt megjelent búvó patakként, megjelent többször is a főzés, ugye? Hát ugye eleve azzal kezdtétek a Moszkva térnél, ugye egy ilyen kifőzdét, vagy étkezőt üzemeltettetek, aztán a Belgrád rakparton a Govinda, most ugye ott tartottunk, hogy beköltöztél a templomba, mint kommander, akinek tehát az ott lakó szerzetesek élelmezése is a feladatainak a része. Sokszor a fejemhez vágták már, hogy ez a Krisna tudat, ez egy konyhavallás. Ugye, mi a véleményed neked erről?
Hát az a véleményem, hogy az. Tehát, hogy ugye, de nagyon érdekes, hogy ezt a két szót összerakva, hogy konyha, vallás. Szóval, hogy én inkább nem pont a konyha szót használnám, hanem inkább, hogy egy ilyen, hogy mondjam, az nagyon fontos az étel, az étkeztetés, az, hogy enni. Uh-huh. És nem azért fontos, hogy az érzékeinket kielégítsük, hanem ugye sokszor azt mondják, hogy hát ti ezeket az indiai ételeket főzitek, hát ezt hogy lehet megenni? Nem pont indiai ételeket főzünk, mert nagyon sok étel van, ami nem pont indiai, de föl lehet ajánlani Krisnának. Ugye azt mondja Krisna a Bhagavad Gita-ban, patram puspam palam toljam, yume bhakti aprayacchati. Szóval ezt a négy dolgot, hogy tehát az, hogy ugye leveleket, virágot, vizet, tehát az
gyümölcsöt,
olyan dolgokat ajánljatok föl nekem, amit én elfogadok. Szóval ennek van egy tudománya, ugye, hogy mi az, amit elfogad Krisna, mint fölajánlás, és mi az, amit nem.
Na most, és ugye az is benne van ugye az idézetben, hogy szeretettel és igen, odaadással.
Igen.
Azt hiszem, ez nagyon fontos.
Igen. Jó, mert baktia. Igen. Szóval, hogy tehát, hogy szeretettel, odaadással ajánlt föl nekem. Szóval, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Nálunk, tehát a Krisna tudatos kultúrában ez egy fontos dolog, hogy finom ételeket főzzünk. Azt úgy tegyük, hogy ugye ott van Isten, és akkor az ő elégedettségére főzzünk. Legyen ez mindig ott bennünk. Tehát, hogy értjük, hogy akkor, mit tudom, jönnek vendégeink, és akkor a vendégeink is elégedettek legyenek, és akkor stb. De legfőbb motivációnk az, hogy amikor ezt az ételt oda tesszük az oltárra, és fölajánljuk, akkor Krisna fogadja el. Azért fogadja el, mert ott van benne a szeretetünk és az odaadásunk. De nagyon érdekes egyébként, hogy amikor például hogy az embereknek ez mennyire tetszik, és mennyire meghatja őket. Én nagyon sok embert tanítottam főzni. Szóval már a Govindában is voltak
tanfolyamok,
az első Govindában, de még előtte, Újpesten is, amit már mondtam, hogy voltak folyamatosan tanfolyamok, ahol vegetáriáns ételkészítésre tanítottam az embereket, és nem csak indiai dolgokra, szóval mindig hangoztatom, hogy egy borsófőzelék is vegetáriáns, ugyan már mindig kérdezik, mit esztek? Hát mit ennénk? Hát ugyanazt, amit te eszel, csak hús nélkül esszük. Tehát nem úgy, hogy a húslevesből kivesszük a húst, és akkor már jó az.
Na jó, de hát ezt most akkor kifejezi a mi étrendünket, ha azt mondjuk, hogy vegetáriánusok vagyunk?
Hát az étrendünket pont nem fedi le, hanem az a dolog van, hogy mi odaadással főzünk. Szóval ez csak egy megjelölés, lehet valaki igen. Vegán, laktó, óvó vegetáriánus, ilyen-olyan, amolyan, mindenféle kitalált dolgok vannak, amelyek próbálják így kategorizálni az embereket, hogy akik a hús nem eszik, de eszik.
Igen, mert sokszor a fejemhez vágják, hogy a répa is élőlény. Ugye, ha kiveszed a földből, akkor megölöd.
Igen. Erre azt szoktam mondani, volt egy ilyen történet, amikor ugyanezt beszélgettem egy ember, és akkor könyvosztás közben ott rám támadt ebben a dologgal, hogy de megeszitek a zöldséget, de megeszitek a izét, a gyümölcsöt, és leszedik ezek a fáról, és az a fának fáj, meg hogy kihúzzátok a répát, és a répa is jajgat, csak nem halljátok.
És azért nem mindegy, hogy egy állat szenved a vágóhidon, vagy a répa?
Nyilvánvalóan, hogy mondhatjuk, hogy a szentírásaink, és ugye nem csak a mi szentírásaink, más szentírások is elmondják, hogy mi van az embernek étekül teremtve.
Igen.
Szóval, hogy ezt a Biblia is mondja.
Sőt, a Korán is mondja. A Bibliában az Ádámnak azt mondta az Úr, hogy tessék, növényeket tenni, magokat tenni, meg füvet tenni, ezt adta meg meg.
Igen, tehát igen. És nagyon hasonló a Bhagavad Gita-ban elmondottakhoz, hogy mi az, ami az embernek
érdekli számára. Tehát Ádámnak nem volt megengedve, hogy megegye az állatokat, aztán igen. Ez később Noénál jött be, amikor már ugye, de azután, miután a Noé kivételről az egész emberiséget igen. Elpusztította Isten, igen. Mert annyira bűnösök voltak, és akkor hát adott egy engedményt.
Igen. De na most én ezt más oldalról közelítem meg, most ezt elmondtuk ezeket a dolgokat, igen. És ez ugye van ez a fele pohár, teli van a pohár, vagy félig üres. Aha. Szóval én mindig úgy közelítem meg, hogy nem a félig üreset nézem, hanem azt nézem, hogy mi az az alternatíva, amit lehet embereknek adni, amivel elégedettek egész életükben, pontosan. Hogy milyen jó ételeket lehet csinálni, és olyan jókat lehet csinálni, hogy az csak nem is, tehát végtelen receptúra, gyűjteményt lehetne összeállítani arról, hogy milyen ételeket lehet csinálni.
Most ez az egész konyhavallás. A konyhát már értem. A vallást magyarázom.
Ételvallás.
Tehát, ételvallás. Ételvallás. Tehát, hogy akkor azt magyaráz meg nekem, hogy mi köze ennek a lelki élethez. Tehát annak, hogy mi most növényeket eszünk, de hát mégis hogy leszünk ettől mi jobb hívők? Vagy, szóval hogy van ez?
Hát, hogyha megkérdezel mondjuk 100 krisnásból, 100 krisnást megkérdezel, igen. hogy jött a krisna tudatba? Mi volt az a dolog, ami is inspirálta arra, hogy itt legyen? Szóval mindenki azt mondaná, hogy a praszádom. Szóval persze a könyv
felszentelt étel.
De hogy azok az ételek, amelyekkel találkoztunk, azok egész más hatással vannak az embernek a tudatára, a lelkére, a legbenső énjére, mint bármilyen más étel. És ez azért van, mert hogy akár hisszük, akár nem, de Krisna elfogadja azt a dolgot, amit mi szeretettel fölajánlunk neki, és megáldja azt az ételt, megszenteli. És amikor ezeket a dolgokat elfogadjuk, akkor automatikusan tisztul. Tehát, hogy ezeket megesszük, ezeket az ételeket, és ennek van egy durva, egy finom és egy lelki hatása. A durva hatása azt jelenti, hogy érezzük
táplálja
a vizeket,
a
táplálja a testet, stb. Van egy finom hatása, ami azt jelenti, hogy tisztítja az elménket, a tudatunkat. Azért, mert olyan jóság minőségében lévő ételeket eszünk, amivel jobbá leszünk. Ezért fontos a vegetáriánizmus. Nem azért, mert hogy az húsznak rossz íze van, hanem azért, mert hogy ahhoz le kell vágni. Sajnos a tehén, ha fél lába hiányzik, akkor sajnos meghal. Szóval, hogy ezek fontos dolgok, és lelkileg táplál minket, mert ugye Krisna elfogadja ezeket a fölajánlásokat, és utána ezeket a dolgokat, ha mi megesszük, akkor tisztul a szívünk. Uh-huh. Szóval ez a szidhantánk, szóval ez a vallási téziseink, amelyeket mi elfogadunk, és Prabhupád is mondja ugye a Bhagavad Gita előszobában, hogy ahhoz, hogy ezeket a dolgokat el tudjuk fogadni, legalább feltételes módban el kell fogadnunk, hogy ott van Isten, ott van Krisna. Szóval, hogyha azt mondjuk, hogy nem akarunk krisnások lenni, de érteni akarjuk a filozófiánkat, a mi filozófiánkat bárki, akkor legalább feltételes módban neki el kell fogadni, hogy van Krisna, van Isten, ott van a lelki világban. És akkor az a dolog, hogy ő is táplálkozik, ő is transzcendentális módon végzi a kefteléseit, ő is él, önek is főznek, ugyanúgy él, mint bárki más, mert azok az alap dolgok, igen. Azok mind ott a lelki világban is csak transzcendentális lelki módon működnek, és itt is. És mi, amikor ezeket a dolgokat csináljuk, hogy az embereknek átadjuk a praszádamot, és átadjuk a szent könyveket, mondunk nekik egy pár jó szót, emberileg is jól viselkedünk, akkor az meghatja őket, akkor azt érzik, hogy ez egy fontos dolog. És 100 lehet, hogy voltam, hogy 200 ember, akit tanítottam főzni. Mind a 200 ember azt mondta két dolgot. Az egyik, teljesen megható nekik a felajánlás, és értik, hogy mi ennek a lényege. Bármilyen háttérből jövő emberek voltak, bármilyen vallásúak, nekik a felajánlás nagyon tetszett. És a másik meg, hogy értik, hogy ezek a krisnás ételek különlegesek. Mindegyik valamilyen módon megfogalmazta. Szóval egy se volt, aki azt mondta volna, hogy fúj, vagy ez ugyanolyan, mint a hanem mindegyik kifejezte ezt a dolgot,
igen.
És ez nagyon érdekes, hogy olyan emberek, akik nem gyakorolják ezt a vallást, ők is kifejezték, hogy valami van ebben az ételben, valami plusz van, valami, amit nem értenek, hogy mi, de ezek egész más ételek, ahogy úgy megeszik, egész igen. Más. És ez azért van, mert a lélek mindenkiben ott van, és a lélekkel viszonyul ez a praszádam. Ez a,
igen, ugye, igen.
Nagyon fontos.
Tehát dolog. Ez nem csak ilyen durva fizikai szinten, vagy akár elmes szinten igen. működik, hanem lehet szinten.
Igen.
Ez egy így csodálatos dolog. És ugye ezért van az is, hogy nálunk az ételosztás az egyik legfontosabb, mondjuk így, hogy lelki tevékenység, így van?
Igen. Bocsánat, beszúrnám ide még a második Govindát, mert az egy igen. másik nagyon fontos Story. Dolog volt, ugye a parlamenttől három utcányira a Vigyázó Ferenc utcában csináltunk egy másik éttermet.
Ez ma is működik.
Ez ma is igen. működik, és ez egyik legjobb étterem volt. Gyakorlatilag egy-két év működés után elnyerte a legjobb vegetáriánus étterem. Nagyon érdekes volt, hogy a legjobb indiai étterem címet elnyerte, és ezzel kapcsolatban hadd mondjak el egy rövid történetet. Ez nagyon jó volt, mert úgy volt, hogy az indiai nagykövetség, hát úgy volt egy barátunk, illetve igazából a fiának, tehát volt egy nagyon híres ilyen szakács. Uh-huh. És ő egy ilyen szakács szervezetnek a vezetője volt, és elhatározták az indiai nagykövetséggel, hogy megnézik, melyik a legjobb indiai étterem. Ő volt fölhatalmazva, hogy menjen végig az összes indiai éttermen. Na most ő neki a mi éttermünk tetszett a legjobban. És ezért megkaptuk a legjobb indiai étterem díját. Ez 2003-ban volt, azt hiszem, talán. Na hát ezen nagyon kibuktak az indiai éttermesek. Az a, mit tudom én,
akkor... Akik egyébként húst szolgálnak fel.
Akik nem biztos, mert volt olyan nem étterem volt is, ahol hát nem annyira vegetáriánus ételek elég sok volt. Lehet, hogy volt valami hús, de a lényeg az volt, hogy akkor még nem volt olyan sok indiai étterem, de 4-5 volt. És ezek az emberek összetalálkoztak ott a Roosevelt térnél, és eljöttek az éttermünkbe, és ők elhatároztak, hogy nálunk fognak enni. És nagyon jó volt, ott leültek ezek ette indiai, vagy szik, volt az egyik ilyen szik volt, de hogy indiai emberek, és mondták, hogy már pedig ők akkor itt tesznek, és megnézik, hogy melyik a legjobb indiai étterem. És akkor... Hát akkor felszolgáltuk nekik a praszádamot, ugye, ami felajánlott étel volt. Ettek semmi, nagyon jól érezték magukat, a végén kimentünk, még beszélgettünk, és akkor, de nagyon bántotta őket, hogy ezek nem indiai ételek, hogy ezek jó szabdzsik, meg mit tudom én, tehát olyan indiai fajtájú dolgok, de hogy ezek nem túl fűszeresek, nem túl nem volt rossz, de hogy ezek nem indiaiak. És akkor mondtam nekik, hogy vendégeink voltak, nincsen probléma, csak egy dolgot kérek, hogy jöjjenek fel velem. És akkor mondták, hogy miért? Mert szeretnék valamit mutatni. És akkor fölmentünk a lépcső tetejére, és odaálltunk a bejárat elé, és mondom, hogy látják? És akkor mondták, hogy mit? És mondom, olvassák el a feliratot. És akkor oda volt írva, hogy Govinda a vegetáriánus étterem. Mondom, hol van itt, hogy indiai? És akkor mondták, hogy hát sehol. Hát mondom, na ez az. Szóval mi nem akartuk ezt a díjat, nekünk ezt adták. Mi nem törekedtünk érte, ezt így gondolták. Mondom, ez Krishna. Szóval Krishna azt szerette volna bebizonyítani önöknek, hogy mi vagyunk a legjobb, mi adjuk a legjobb minőségű ételt az embereknek. És ez egy dolog, de mi nem vagyunk indiai étterem, és ezt tartjuk, nem úgy hirdetjük magunkat. És akkor csak, hát akkor elnézést, bocsánat, akkor...
De a praszádamot
megették. És azóta, úgy igazából megették a praszádamot, és voltak többször is lent, és több ilyen indiai éttermessel is beszélgettem, és nagyon jóba voltunk, és mindig mondtam nekik, nem akarunk, nem vagyunk konkurencia, mi nem az indiai, mi praszádamot adunk az embereknek, mi Istennek felajánlott ételt. Nekünk ez a hivatásunk, mi magyarok vagyunk, magyar fiúk, lányok, nem akarunk itt a babérjaikra törni, de Krishna ezt önöknek, ezt a dolgot, ezt önöknek mondta, ezt az információt, hogy figyelj, ezek a legjobbak. Szóval, hogy ez ilyen érdekes dolog volt, és ez a Roosevelt, vagyis ezzel a Vigyázó Ferenc utcai étteremmel függ össze.
Uh-huh. Szóval, és meddig voltál ott?
Ott egészen 2007-ig, talán 2007, uh-huh. azt hiszem, igen, 2001-től 2007 vagy 2008. Aztán utána volt egy ilyen kis váltás, akkor ott is átadtam, úgy csináltuk, hogy gondoltuk, hogy egy központi konyhát csinálunk, és több éttermet nyitunk, de aztán bevittük a konyhát a templomba, és akkor ott már úgy mások voltak az irányvonalak. Én akkor mondtam, hogy inkább akkor azt aznek avval úgy nem tudok együtt gondolkozni, ami nem volt probléma, mert hogy mindig van, lehet más vagy új megújulni. És akkor utána meg inkább az ételt az életér alapítványhoz csatlakoztam egy kis rövid szünet után, és akkor ott kezdtem el ugye a 2-3 vagy 4 éves ételosztó Food for Life-os életemet. Szóval az is egy nagyon jó szakasz volt az életemnek.
Kicsit mondjuk meg a hallgatóknak, mondjuk el, hogy ez a Food for Life, ez micsoda?
Igen, hát ez az ételt az életér alapítvány, a Magyarországon működő egyik legnagyobb. Ugye a máltaiak, és nem tudom, valamelyik szervezet, ökumenikus segélyszervezet után.
Aztán ételosztásban mi veszetünk, viszont mi nem csinálunk mást, ők meg mást is csinálnak.
Igen.
Tehát hajléktalan szállókat üzemeltetnek, a kalkuttai nővérek azok meg aztán még ilyen mosodát is csinálnak, de mi ilyeneket, nem?
Az a lényeg, hogy az egyik legnagyobb ételosztó szervezet Magyarországon, és amikor ugye csatlakoztam, már említettem Púlnatot a Progót, mint egy ős barátomat, ős küvelet barátomat, és akkor amikor bent voltunk a templomba, és elkezdtük ott, hát úgy igazából ő kezdte ott a
ételosztást. Ez már a Csillaghegyi templom.
És ő egy nagyon-nagyon jól szervezett, hogy mondjam, egységé szervezte ezt az alapítványt. Nagyon-nagyon fejlődött, tehát nagyon sok helyen osztottunk már, és egyre jobban fejlődik. És akkor az volt a lényeg, hogy próbáltuk akkor úgy szervezni, hogy a főzés, a receptúrák, minden legyen nagyon ilyen, hogy mondjam, nagyon átgondolt, nagyon szervezett, és ebbe próbáltam segíteni neki, ő kért, hogy akkor ebbe segítsek, hogy így a főzés részét, nem hogy csak főztem is, de akkor még éttermet is csináltunk a budapesti templomba, a Csillaghegyi templomba, ahogy kezdtük, akkor segítettem ennek annak a dolognak, hogy akkor a központi konyhát berendeztem, segítettem abba, hogy az újon a nyíló éttermeket, a Vegasarkot berendezni, és akkor elkezdtük ezt a ételosztást, és akkor ebbe segítettem, és aztán, amikor a fiunk 6 éves lett, akkor meg úgy döntöttünk a feleségemmel, és akkor hogy ide leköltözünk Krisna-völgy közelébe, Somogyvámosra. Szóval ez
megint egy nagy fejezet.
Ez a nagy fejezet, igen.
Megint itt hallgassuk egy kis zenét, jó? Ez a Góranga, az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás, és mai vendégünk Gorakirtan Prabhu, a polgári nevén Gyulai Gábor. És ott tartottunk, hogy nagy változás történt, mert amikor a fiú 6 éves lett, akkor ide költöztek Krisnavölgybe, ahol egyébként ez a műsor készül.
Igen. Somogy Vámosra költöztünk, hogy pontosítsak, Krisnavölgybe dolgozom, és a feleségem is, és a fiunk meg ide jár iskolába. Szóval ez egy nagyon fontos része, én úgy gondolom, hogy azoknak, akik családos életet élnek, és gyerekeik vannak, ez egy nagyon jó hely, Krisnavölgy, arra, hogy a gyerekeket fölneveljük. Szóval a gyerekek egy nagyon védett szférában vannak itt lent vidéken. A vidéken eleve kevesebb az inger, ez egyik dolog, de itt Krisnavölgyben meg nagyon jó a lehetőségek arra, hogy más bakta gyerekekkel együtt legyenek, olyan dolgokat csináljanak, amelyek közel állnak a lelki élethez. Ugye templomba járunk, kosalába, tehenészetbe elmegyünk, nagy a terület, nincs akkor a kocsi forgalom, tehát nagyon sok előnye van és adottsága a helynek, amellett, hogy tele van baktákkal. Ugye ez is egy nagyon lényeges szempont, hogy nagyon sok baktával lehet
kásulni.
Krisna hívőkkel, igen. Nagyon sok Krisna hívővel lehet találkozni, és folyamatosan társulni. Amellett, hogy az ember ugye a munkáját is itt végzi. És amikor lejöttünk, akkor ugye az első dolog az volt, hogy a gyerek ide jár iskolába, de mi mit csinálunk itt? És akkor nagyon jó, hogy a krisnavölgyi vezetőséggel jó volt ugye az összhang, hogy akkor fölkértek engem arra, hogy vannak ezek a, ugye nagyon sok mindent termelünk, és főleg az, hogy itt ugye organikus vagy bio minőségű zöldségek teremnek, hiszen ezeket 25 éve már nem vegyszerezzük a földet, és ugye olyan dolgokat termelünk, amik nagyon jó minőségű élelmiszerek, és hogyha marad valami, ugye nagyon sok mindent földolgozunk saját felhasználásra, itt a közösség ugye elfogyasztja, vagy vannak a murti szobrok, Krisnának a Isten szobra, és Rádésiámnak a ugye Rádaráni és Krisna az örök párnak a szobrai, vagy murti formái, inkább úgy nevezném, és őnekik folyamatosan főzünk azokból az alapanyagokból, amit itt termelünk, és aztán van maradék. Vagy vannak olyan dolgok, hogy van igény arra, hogy úgymond ezeket a felszentelt vagy felajánlott ételeket valahogy az embereknek úgy itt is eljuttassuk. És akkor ez ugye két formában van. Az egyik az, hogy ételosztást csinálunk. Ugye. A másik forma pedig az, hogy amit most már 3 éve szerveződik egy ilyen dolog, hogy kész ételeket vagy olyan konzerveket, amelyek üvegbe vannak csomagolva, próbáljunk az embereknek odaadni. Ezek ilyenek, hogy mondjuk vegán gluténmentes krémek, pástétomok, szörpök, készételek, amit csak meg kell melegíteni otthon, de már föl van járva, tehát prasádam. Akkor olyan kis kiegészítők, mint a csatni, amit nagyon szeretnek az emberek, ez az édes csípős szósz, és meg nagyon sok alapanyagot is földolgozunk. És ez azért fontos, mert az emberek ezt el tudják vinni magukkal, mert az ételt ugye itt meg tudják enni, igen, és nagyon ízlik nekik, de hát egy tál ételt is el tudnak, ha becsomagoljuk, de ezek olyan dolgok, amelyek még másnak is ajándékban nagyon jók.
Igen, csak közbeszúrnám, hogy ugye szokták azt is mondani a húsevés védelmében, hogy hát könnyű Indiában, mert ott a év 12 hónapjában teremnek a zöldségek, a gyümölcsök, itt meg a mérsékelt égővön 6 hónap alatt kell mindent megtermelni. Na de hát azért van a tartósítás, ugye?
Igen, igen, igen.
Mégpedig úgy tudom, hogy ti ilyen nagyon kiméletes módon tartósítjátok a dolgokat.
Igen, nem használunk tartósítószereket, semmilyen
csak
módon, csak hővel tartósítunk, magasabb cukortartalmú dolgokat, száraz dunsztal, vagy hát mint régen nagyanyáink, vagy nedves dunsztal. És ezeknek már megvan a különféle ugye, módszerek, hogy ezt különféle krémeinket, vagy szörpénket, vagy mindenféle más termékeinket hogyan tartósítsuk vegyszermentesen. És ebben nagyon élen járunk, tehát abban a szempontból, hogy voltak itt sokan, akik látogattak minket, mint akik szintén úgy önfenntartó személyek, tehát önfenntartó, valamilyen gazdaságuk van, ilyen önfenntartással foglalkozó, ugye van ez a, Ökovölgy alapítvány, ami ebben foglalkozik gyakorlatilag, és ők hívtak meg ilyen embereket, és voltak ilyen workshopok, szóval voltak ilyen kis előadások, és ez az egyik legjobban érdeklő, tehát hogy legjobban érdekli az embereket, mert ugye megtermelik azt a sokféle dolgot, de hát valahogy el kell tenniük térre is.
Igen.
És nem akarják lefagyasztani, és nem akarnak
mindenféle.
Igen, hanem olyan dolgot, amiben egyszeri befektetéssel akár évekig eltartósítható egy dolog, és ebben járunk gyakorlatilag az élen, ebből a kis üzemünkkel, ami itt van Krisna-völgyben, ezt erre kértek föl, hogy tehát ez egy kicsit új szféra számomra, mert nem egy ilyen egytál étel, vagy éttermezés, vagy egy olyan meleg ételosztás, hanem pont ez a lényege, hogy milyen ételeket érdemes csinálni, miket érdemes tartósítani, mi az, amit meg fognak venni az emberek. És nagyon-nagyon jó a visszajelzés. Most van egy kis boltunk is, most már a Krisna-völgynek a bejáratánál, Krisna-völgyi termékek boltja, és nagyon jók a visszajelzések, az emberek nagyon szeretik, viszik, és nekünk két dolog emiatt jó, az egyik, hogy ugye, amit beszéltünk, hogy megszentelt ételt esznek, isznak. Igen. A másik meg, hogy ugye hirdetik Krisna-völgynek a dicsőségét, igen, mert a címkéknek, ugye, hogy a maga termékeknek a neve az, hogy Krisna-völgy. Igen. Szóval valakit megkapja, hogy Krisna-völgyi terméket ajándékba, akkor rögtön följön az a dolog, hogy hát nem voltam még Krisna-völgyben, hát mindegy, akkor majd elmegyek jövő nyáron.
Nagyon jó. És hát azt mondtad, van ételosztás itt is.
Igen, itt is kezdődött az ételosztás. Egyelőre Marcaliban osztunk.
Egy nagyobb város.
Igen, itt a közelben egy nagyobb város. Tervezzük majd később Kaposvár, Dombóvár, így kicsit fejleszteni az ételosztást, meg az, hogy most heti egyszer van ételosztás, és szeretnénk heti ötször ételt osztani. Ehhez még egy kis... Hát igen, még remélem, hogy a jövő évben, ami 2018, elég nagy változások lesznek ebben a dologban, elmozdulunk. És nagyon érdekes, hogy megint egy régi, jó éttermes barátom vezeti a Food for Life-ot, a Bhakta Vatsala Prabhu, Szanyi Attila, és vele ugyanúgy együtt kezdtük még annó az első Govindát, szóval egy nagyon régi vágású...
És akkor ővel is van együttműködés.
Ővel egy nagyon jó kapcsolatom van, és akkor egyelőre most én vállaltam azt, hogy főzök itt az ételosztásokra, más ossza ki, de hogy főzünk, és akkor most úgy szervezzük, hogy akkor ugye hogy legyenek ezek a dolgok, próbálok neki segíteni, hogy induljon el a dolog, de szeretnénk minél több ételt.
Most sajnos az időnk végére járunk, azért egy olyan kérdésem van, hogy mik a terveid az elkövetkező 1-5-50 évre?
Hát a hosszú távú terveim az, azért hosszú távú, mert még sok mindenben meg kell tisztulnom, de hogy visszamenjek Istenhez. Ez a hosszú távú tervem. A rövid távú tervem az, akkor még meglátjuk, hogy fognak alakulni.
Hát nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és köszönöm a hallgatók figyelmét. Góranga, ez az Indiai Védikus Kultúra magazinja volt. Viszont hallásra.
Hare Krishna.